Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Isten igéjét hallgassa meg a gyülekezet, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 42. fejezetben, az első verstől a 4. versig a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bő egy második vasárnapjához érkeztünk el. Ezt az időszakot bátran nevezhetjük a fogadalmak, lemondások időszakának. Hangozhat sokszor, 40 napig nem teszem ezt, nem teszem azt, 40 napig nem eszek húst, csokit, nem iszom sört, bort, vagy egyáltalán alkoholt, hogy csak a leggyakoribbakat említsem. Mindezekkel természetesen semmi probléma nincsen, csak arra kell figyelnünk, hogy milyen céllal tesszük ezeket. Mivel pontosan a hangsúly nem a valamiről való lemondáson van, hanem a valamiért való küzdelmen. Hogy minél közelebb kerüljünk hozzá ebben az időszakban is. Mit jelent ez számunkra? Hogyan vagyunk jelen? Vagy akár hogyan szeretnénk egyre közelebb kerülni hozzá? Mit teszünk ezért? Ézsaiásnál a szolga, vagy mondhatjuk a szenvedő szolga, a figyelem középpontjában áll, rászegeződik a lényeg. Ott, abban a helyzetben egy fogságban levő népnek hangzott ez az evangélium. Igen, pontosan ott hatottak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Istennek milyen terve van velük az ige kapcsán? Hozzájuk az Úr elküldte őt, akit támogat, sőt, mi több, saját lelkét árasztja ki rá, gyönyörködik benne. A későbbiekben Jézus maga is sokszor idéz a prófétától, mikor a zsinagógában felolvasott, ekkor is Ézsaiás tekercseit vette kezébe, és mindenki csodálattal hallgatta. Ekkor pedig már érvényesültek mindazok a szavak, amelyek még Ézsaiás korában szólaltak meg. Csodálattal hallgatták, mivel így világosan látszott, kiről is van szó. De kiről is beszélünk? Egy olyan emberről, aki az atyától van, vele egy lényegű. Ezt emberi értelmünkkel fel sem tudjuk fogni. Kinyilatkoztatta nekünk magát, de mi nem fogadtuk be őt. Mert máshogyan viszonyult az emberekhez. Furcsának tűnő módszerekkel mégis beteljesítette ígéreteit. Akkor pontosan hogyan is? A válasz rendkívül egyszerű. Szelíden, csendesen. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék, hogyha a szemünk előtt lenne. Az igazság akkor is igazság, hogyha nem hangosan mondják. Manapság annyi hanghatás ér bennünket, szinte elveszünk ebben az audiovizuális rengetegben. Rádió, televízió, internet, nyüzsgő városok, hogy csak a leggyakoribbakat említsem, reklámok hada árad ránk özönvízszerűen. Édesapám megfigyelése, hogyha megfigyeljük a filmek között a reklámokat, akkor hangosabbak, mint maguk a film. És valóban, testvérek, hajlamosak vagyunk mi is arra figyelni, aminek nagyobb a hangja. Pedig mekkorát is tévedünk ezzel. A megrepett nátszálat nem törj össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. De miket is ért ez alatt? Megrepett nátszál, füstölgő mécses, csupa hasznavehetetlen, használhatatlan dolog. Semmit sem lehet velük kezdeni. A régi időkben pedig, hogyha valakit elítéltek, a bíró fogott egy pálcát a kezébe, ha eltörte, az illetőt elítélték, ha pedig nem, akkor az életét megmentették, és szabadon távozhatott. Manapság pedig inkább azokra gondolhatunk, akik lelkileg mélyponton vannak, sötétben látják a világot, kilátások nélkül élik az életüket. Gondoljunk csak bele, személyes ismerőseink között hány ilyen embertársunkat találjuk. Keresik a kiutat, próbálnak eljutni a megoldáshoz, az ideiglenes megoldáshoz. De elvétik a célt. Magukba zuhannak, összeomlanak, esetleg még saját életüket is kioltják emiatt. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Szörnyű belegondolni, hogy a holokauszt borzalma mire is hivatott. Átereszteni a társadalmat gyakorlatilag egy olyan rostán, amelyben csak a legtökéletesebbek jutnak keresztül. Mindenkit, aki a képbe nem fér bele, eltávolítottak. Azonban nem kell rögtön a legdrasztikusabb példát említenünk, elég, ha megfigyelünk egy adott osztályközösséget általános vagy középiskolákban, hogy a gyengéket, jó tanulókat kipécézik maguknak sokszor, piszkálják, bántják őket. De egy munkahelyet is említhetünk, ahol a gyenge láncszemeket hamar kipenderítik, hogyha nem alkalmasak valamilyen feladatra. Ugyanakkor mindnyájan éljük világunkat. Gondosan kialakított környezetünkben mi hányszor törjük el a megrepett nádszálat, hányszor oltjuk el a füstölgő mécsest. Megtesszük nap mint nap, csak ugyan nem vesszük észre, sőt tovább megyek, sokszor nem is akarjuk észrevenni. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. De testvéreim, hogyan is eshetnénk bele mindezekbe, mikor szerető atyánk ezért küldte el őt, a Jézus Krisztust, egyetlen fiát értünk. Saját lelke szállt rá, mint azt már korábban is hallhattuk. Benne Isten teljessége jelent meg. Ami korábban csak proféciaként élt, most megelevenedett. Megelevenedett méghozzá olyan szolgai formában. Ha egy szolgára gondolunk, nem az első gondolatunk az, hogy dicséretre méltó. És abban az időben se jelentett hatalmas megtiszteltetést ez a státusz. Nem kapott sok utalmat, maximum elismerően bólintottak egyet rá, hogy a munkáját jól végezte. Aztán ment minden a maga rendjében. Ő az, aki viszont mindnyájunknak szolgált azzal, hogy önmagát adta halálra a bűneinkért, hogy nekünk életünk lehessen. Óriási hatalmat kapott a kezébe, mégis hogyan használta ezt fel? Mit tett ekkora erővel a kezében? Visszaélt volna vele? A legkevésbé sem. Elpusztította volna a bűnösöket, akik a fertőben éltek? Megtehette volna, de inkább kiemelte őket onnan. Olyan szelítség volt rá jellemző, amely talán egyik őket sem. Ha pedig tovább olvassuk a 42. fejezetet, elénk tárul, nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Igen, hatalom volt a kezében. Azonban ő konkrétan a társadalom legmélyebb pontjairól, legmélyebb rétegeiről kezdi el tevékenységét. Tekintsünk csak arra, amikor a házasságtörő asszonyt megvédte a dühöngő tömegtől, vagy a sok beteg embert, akit meggyógyított. Ő, aki feltámasztotta Lázárt, vagy a lázas gyermeket. Mindezek után bátran állíthatjuk, osztozik azok sorsán, ahová elküldetett, azonban mégis teljesen más volt. Továbbá nem csak életüket mentette meg valamilyen formában, hanem egy jelentős változás állt be mindegyikük életében. Megváltozott addigi bűnös mindennapjaik, és új életre kötelezték el magukat. Jézus mentő szeretete mutatkozik meg mindezekben. Nagy hangsúlyt kap ugyanakkor a törvény is, habár hol törvénnyel, hol ítélettel találkozunk. Amit ha először hallunk, nem tudunk eldönteni, hogy pozitív vagy negatív kicsengésű lesz számunkra. Nem is kell talán mondanom, hogy ebben az esetben itt a kimenetel mindenképpen kedvező. A másik fontos kérdés, hogy kiknek is hangzik el. Nem csupán a választott néphez szól, hanem mindnyájunknak, akik élünk, minden nemzetségnek. Megtapasztaljuk belőle Isten átfogó, világot átfogó kegyelmét. Most pedig egy történetet mesélnék el, ami nem is olyan túl rég történt velem. Múlt hét szombaton a Szél Rózsa utótalálkozóján vettem részt. A sokszínű változatos programokat az Amaro Deal nevű együttes zárta. Minden tagjuk roma származású volt. A dalok, amelyeket előadtak, mind Isten dicsőítéséről szóltak, és végtelen nagy kegyelméről. Hozzáteszem, számomra ez volt, amely a legtöbbet jelentett aznap. A lényeg viszont az, hogy az utolsó daloknál jártunk, amikor kiállt az egyik őjük a zenekarból, és elmondta az ő személyes tanúbizonyságtételét. Ami úgy hangzott, hogy a felesége megbetegedett, és az orvosok azt mondták, hogy maximum napjai vannak hátra. Ekkor ő nagyon dühös lett, ingerült lett, és mindent, amit az egyházról, valamint Istenről gondolt, úgy tűnt, mintha egy csapásra összeomlott volna benne, és ez nagyon nagy haraggal töltötte el. De ekkor szólt hozzá Isten a 91. Zsoltárban. És rögtön megváltozott minden. Kitartott felesége mellett, minden nap bement hozzá, imádkozott vele együtt, és bíztatta, hogy meg fog gyógyulni. És igen, a hatalmas Isten meggyógyította őt. Az elején ugyan tolószékbe kényszerült, de utána képes volt továbbra is normális életet élni. Valamint még megpróbálkoztak, hogy gyermekük lehessen, de előtte nem sikerült nekik. Utána pedig végképp azt gondolták, hogy ez biztos, hogy nem lehetséges számukra. Két szép lányuk született. Mert igen, Isten valójában gondolt rájuk, és gondot visel rólunk is. Ezt azért tartottam fontosnak, mivel Istennek mindnyájunkkal célja van. Kivel így, kivel úgy. Az viszont szembetűnő, hogy sokszor kérünk tőle dolgokat, de ő másképpen teljesíti. Ez sokféle módon nyilvánulhat meg, a végén persze rájövünk, és magasztaljuk ezért atyánkat, hogy tekintetünket más irányba vezette. Célja van velünk ma is, mindörökké. Ahogyan Ézsaiás idejében megtapasztalhattuk, úgy Jézus korában is hasonlóan. De említhetjük akár a történelem bármely pontját. Neki mindig gondja lesz az őt félőkre. Ez adhat mindannyiunknak elegendő bíztatást, ebből meríthetünk bátran erőt, a mindennapok olykor elviselhetetlennek tűrő áradatában való megálláshoz. Amen. Imádkozzunk. Oly nagyszerű dolog azt látni, ó Úrunk, hogy gondod van ránk. Nem taszítasz el magadtól, hanem magadhoz ölelsz. Nem töröd el a megrepett nátszálat, a füstölgő mécses nem oltod el. Mert mindennel célod van, atyám, még a számunkra jelentéktelen dolgokkal is. Hálát adunk neked mindezért.